Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk Lukács evangéliumának 7. fejezetében, a 36. verstől az 50. versig a következőképpen. Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt, az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna a ma proféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt, Mester, mondd. Erre azt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz. A te hited megtartott téged, menj el békességgel. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Tanítványoknak a szívéről nagy kő eshetett le. Na végre! Végre! Van egy farizeus, aki megértette, ha részben is, hogy mit akar ez a Jézus. Mert hogy Jézus folyamatosan a farizeusi kegyességet bírálta. Ha megnézzük az evangéliumokat, azt veszük észre, nem szalajztott el alkalmat Jézus, hogy a farizeusoknak keményen, világosan nem mondta volna meg, mi a helyes emberszeretet és mi a helyes Isten tisztelet. Végre akad egy farizeus, aki azt mondja, Rabbi, azaz elfogadja tanítónak. Simon farizeusról van szó. No, azért ez a Simon farizeus sem úgy fogadja Jézust, ahogyan az illene. Megtudjuk a történetből, hogy senkit nem küldött oda, hogy ennek a vendégnek a lábát megmossa, hogy megkenje olajjal, korabeli szokás szerint, nem köszöntötte csókkal. Ez a féle protokoll fogadás volt, beengedte azért a házába, de talán csak azért, mert párbeszédet akart folytatni Jézussal. Persze már ez is valami, ha párbeszédet folytat valaki a mesterrel. Talán a tanítványok azt gondolták, elkezdődött valami, Jézust, a mestert, a názáreti tanítót, elkezdik respektálni. És ahogy ott van bent, a házban, ül az asztalnál, valami nagyon kínos esemény történik. Nincs kínosabb annál, mintha vendég jön a házhoz, talán ismerjük ezt az érzést, és úgy gondoljuk, hogy pont ez az a pillanat, amikor egyetlen egy porcikánk sem kívánja azt, hogy most vendégünk legyen. Annak idején, kis falunkban, Csabacsidőn, mivel telefon sem volt az idő tájt, a rokonok mindig hivatlanul jöttek. Mi is ugyanígy mentünk a népes rokonsághoz, anyai részről, apai részről. És rendjén is volt ez. A mai világban egészen másképp van. Nem lehet ajtóstul, nem illik ajtóstul rontani a házba, be kell jelentkezni. Más világ ez. És természetesen, amikor az ember vendégségbe megy, akkor mindig visz valami gesztusértékű ajándékot. Jobb esetben. Itt kínos esemény történik, mert vendég jön a házba, idézőjelbe téve a vendég szót, mert hát ez nem vendég, hanem városszerte ismert parázna nő. És ahogy bejön, megáll Jézus mögött. Ön szépen írja le ezt az evangélium, hogy megáll Jézus mögött, gyaníthatóan a kor szokásának megfelelően az asztal körül nem ültek, hanem a kis asztal mellett fél oldalra dőlve feküdtek, és minden adva volt tehát, hogy kellemes környezetben beszélgessenek az Isten dolgairól. Ez a nő pedig megáll Jézus lábánál, a háta mögött, és elkezd sírni. Micsoda kínos helyzet. Megszólal a lelkében Simon farizeusnak egy hang. Hát, ha ez lenne az a proféta, ha tudná, hogy ki ez, és akkor Jézus, mivel a lélek ismerője volt, nagyon jól alakítja ezt a párbeszédet. És azt mondja, hogy mondani szeretnék valamit neked. Végre elkezdődik az a párbeszéd, amiért tulajdonképpen Simon farizeus behívta Jézust. És elmondja azt a példázatot, amit az előbb felolvastam. Nyilvánvaló, hogy az egész helyzetre rányomta a bélyegét az, hogy ez a nő város szerte ismert parázna nő volt. Nem tudjuk ennek a nőnek, vagy nem ismerjük a szociális hátterét, miért került erre az útra. Gyaníthatóan nem azért, mert könnyelmű, laza erkölcsű volt, ki tudja, mi lehetett a háttérben. Minden esetre ez a történet olyan szépen hozza az örökös, kettős erkölcsiséget, amitől úgy látszik, az ember nem tud szabadulni. Egyrészt a szexuális szolgáltatásokat igénybe vették a férfiak, ugyanakkor megvetették azt, aki nyújtotta ezeket. Ebben a mai világban, és azt mondják, hogy még csak most kezdődik igazán ennek a világnak az elszexualizálódása, szóval ebben a szexualitásra fókuszált világban érdekes egy kicsit megállni ennél a történetnél. Az talán önmagában még nem is baj, hogy az ember tudatában van az ő szexusának. A Jóisten belénk építette, belénk plántálta ezt. A probléma csak ott kezdődik, ha az ember elveszíti a látást és a kereteket. Mert nyilvánvaló, hogy a Jóisten azért adta a szexust, hogy azzal együtt mi részt vegyünk az ő teremtő munkájában. Nyilvánvaló, és már rádöbbentek okos emberek, pszichológusok is leírják, hogy az igazi szerelem, az igazi párkapcsolat az kívánja, sőt, csak olyan keretek között tud kiteljesedni, amely keret például a házasság. Amely persze gazdasági közösség is, innen van a háztartás, természetesen lelki közösség is, jobb esetben ima közösség. Szóval sok lába van ennek az asztalnak. Egy bizonyos, hogy a Jóisten keretet adott. És ebből a keretből, ha az ember kilép, akkor nagyon nagy bonyodalmakat tud okozni. A 21. századunk erről szól. Föl is bomlott a legkisebb közösség, a család, és bomlásnak indult a társadalom is. Azt mondják, hogy a fejlett nyugati országokban egyre inkább előtérbe kerül egy újfajta probléma, az aszexualitás. Azaz a fiatalokat nem érdekli a szexualitás. Vagy ha érdekli, akkor ferdült formában érdekli őket. Mi az oka ennek? Talán elsősorban az, hogy az a generáció, akik fölnevelték ezeket a gyermekeket, az a generáció nem mutatott példát. Lehet, hogy nekik sem mutattak példát az ő szüleik. Márpedig, ha nincs példa, vagy csak negatív példa van, akkor megvan az eredmény. Ha otthon az alkoholizmus az egy tolerált magatartás, akkor gyaníthatóan a gyermekek reprodukálják ugyanezt az életformát. Ha apuka, anyuka nem dolgozik, akkor nagy valószínűséggel a gyermek is reprodukálja a munkához való ilyetén hozzáállást. Ez a történet sok-sok aspektusból közelíthető meg. Amikor elmondja ezt a példát Simon farizeusnak Jézus, akkor az adósságról van szó. Voltunk-e már olyan helyzetben, hogy adósok voltunk? Ha voltunk, akkor tudjuk, hogy ez valami borzasztó kellemetlen. Tartozni. Olyan sokszor azért előjön az idősebbeknél, még el is mondják, hogy félre van téve azért az a pár százezer forint a temetésre, nem akarok gondot okozni a gyermekeimnek. Akkor mindig vigasztalni szoktam őket, hogy semmi gond, olyan még azért nem fordult elő, hogy ha ott voltak a gyermekek, akkor ne temették volna el a szüleiket. De az ember nem szeret rászorulva lenni másokra. Ez a legnyomorultabb helyzet, amikor úgy érzem, rá vagyok szorulva. Az adósság helyzete borzasztó. Most vonatkoztassunk el attól, hogy a 20. század végén és a 21. század elején a gyarmatosításnak egy új formája indult el a világban, amely az eladósítás eszközét hozza. Ezért történik meg az, hogy ha kinézünk és látjuk, hogy milyen gyönyörűen nő a templomudvaron is a fű, és elgondolkodhatunk azon, hogy ha az országnak nem is minden részén, de nagy részén milyen bőkezű a természet, akkor miért kell nekünk a francia tejet, vagy a holland tejterméket látni a polcokon. Nyilvánvaló, hogy azért, mert ez valakiknek az érdeke. Nem ilyen adósságról van szó itt. Vonatkoztassunk el, ami olykor megszorít minket az anyagi világtól. Itt lelki adósságról van szó. A lelki adósság az anyagi adósságnál is nyomorultabb helyzet. Mert hogy lelkiismeret furdalással jár együtt. Megígértünk valakinek valamit, és bármennyire is szerettük volna, nem tudtuk teljesíteni. Milyen nyomorult helyzet. Megígértem a barátomnak, hogy segítek neki, és aztán vagy elfelejtettem, vagy úgy alakultak a körülmények, hogy egyszerűen nem tudtam odaérni. vagy megígértem a hűséget, és nem tudtam hűséges maradni. Hogy milyen nagy tragédia ez, azt látjuk, ha nem tudunk hűségesek maradni társhoz, elfhez, és végső soron az Istenhez. No de, ha deklaráljuk azt, és hirdetjük minden egyes fórumon, hogy Isten tulajdonképpen nincs is, akkor nincs semmi baj. Akkor nem kell törődni a hűséggel, nem kell törődni elvekkel, akkor amit szeretnénk, minden áron igyekszünk elérni. A lelki adósság azonban olyan, hogy az ember gyűjtögeti, és nem tud szabadulni tőle, aztán amikor megöregszik, akkor ezek az adósságok egyre inkább terhelik az ember lelkét. És ez egy olyan adósság, amire nem tudja az ember azt mondani, hogy elfelejtem. Ez egy olyan adósság, amit csak az Isten tud elengedni. Nyilvánvaló, hogy ennek az asszonynak, aki városszerte ismert parázna volt, nem ez a legfőbb tulajdonsága, hogy ő így élt. A legfőbb tulajdonsága az, hogy ember volt. Nem az, hogy nő volt, ember volt. Embernek igazából az Isten tud megbocsátani. Eszembe jut egy film, ahol Jézus belenéz, mivel többször előjön ugye ez a történet az evangéliumokban, már nem emlékszem melyiket vette ez a film alapjául, Jézus belenézett a szemébe ennek a nőnek, lehet, hogy éppen a samáriai asszonyról volt szó, nem tudom, és azt mondta, meg vannak bocsátva a te bűneid. És akkor nézett ez az asszony, és akkor Jézus, ugye ez az evangéliumokban nincs benne, de a filmen ott volt, azt mondta, ez már régen, nagyon-nagyon régen történt. Ha ember mondja ezt, hogy régen történt, vesünk rá spongyát, az egészen más. Ha az Isten mondja, akkor el is tudja fogadni az ember, hogy az ő bűnei megbocsátattak. Ott van Simon farizeus, és látja, tapasztalja azt, hogy itt óriási dolgok történnek. Van itt valaki, aki mer bűnöket megbocsátani. Látja azt, hogy Jézusnak tapasztalja azt, hogy Jézusnak igaza van, akinek több engedtetik el, az nyilvánvalóan jobban szereti azt, aki elengedte neki az ő adósságát. Ez a pénz, valamelyik reggeli ige hozta elénk, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. A pénz ez nagyon megkeseríti az ember életét. Főleg akkor, hogyha az ember az anyagiakba veti a bizodalmát, nem pedig a lelkiekbe. Isten minden adósságunkat elengedte. Nem azért, mert ez a dolga, hanem azért, hogy mi rátaláljunk újból arra az élet modellre, arra az élet példára, amit ott adott Ádámnak és Évának a paradicsomban. Hogy férfi és nő között a kapcsolat csak akkor lesz teljes, ha ott van az Isten is. Aki Krisztusban, krisztusi életet él, az tulajdonképpen megengedi, hogy az ő Isten képűsége valóság legyen ebben a világban. Mert az Isten azt is megengedte, hogy ne Isten képűen éljünk ebben a világban. A szabad választás mindannyiunk életében ott van. Ha érezzük azt, hogy adósok vagyunk, akkor merjünk leborulni Jézus lábához. Merjük szimbolikusan csókolgatni az ő lábát, esedezni szavak nélkül is az ő bocsánatáért. Mindezt azért, hogy az életünknek a lényegét megértsük. Hogy egyedül elveszünk, de Istennel együtt teljes, boldog életet élhetünk. Ott, abban a kis közösségben, ahova minket teremtett. Imádkozzunk. Megváltó Úrunk, bűneink reánk nehezednek, mégis hozzád fordulunk, mert ígéd bátorít a veled való közösség keresésére. Köszönjük, hogy még mindig hívsz magadhoz. Kérünk, áld meg mai igehallgatásunkat, hogy megértsük hívásodat, és bátran kövessük útmutatásodat. Amen.